lehet. Okay. Jó. Tisztelt hallgatóság, a sorozat az őrült kozmológiákról szólt, ami azt jelenti, hogy olyan furcsa gondolatokat, és ezeknek a történetét követjük végig, amik a standard kozmológiai modellek a hordudvarában megjelentek, aztán egyesek elhaltak, mások később beépültek. A kozmológiánknak az alapja, többször hangsúlyoztam, az a tény, amit úgy szoktak elegánsan megfogalmazni, a világ anyagi egysége. Akármerre nézünk a világegyetembe, ugyanazt az anyagot és ugyanazokat a fizikai törvényeket látjuk. Ilyen értelemben tehát úgy lehet rá gondolni, hogy a fizika meghatározza a kozmológiát. A fizika valahogy adva van, a világnak adott fizikai törvényei vannak, és ennek egy konkrét megvalósulása a világegyetem, amit látunk. Természetesen, amikor az ember a világegyetemről filozofál, akkor elkezdte tengeni, hogy lehetne azonos fizikai törvényekkel másféle világegyetemet konstruálni, vagy esetleg még durvábban másféle fizikai törvényekkel még inkább különböző világegyetemet. Erről később majd még lesz egy külön előadásom. Most viszont egy olyan jellegű gondolatnak a történetet követjük, ami megfordítja a sztorit. Tehát nem csak az, hogy a fizika meghatározza a kozmológiát, hanem esetleg a kozmológia belebeszél a fizikába. A kozmológia, a világegyetem története beleszól a helyi fizikai törvényekbe. Ez magától értetődőnek tűnik a gondolat, tehát nem egy irányú az információ átadása helyi fizikai törvények és a világegyetem között, hanem kölcsönös a kapcsolat. Ilyen értelemben ez a sztori, ez magától értetődőre. Mit is jelent az, hogy a világanyag egysége? Akármerre nézzünk, ugyanazokat az elemi objektumokat látjuk a világban, és ugyanazokat a fizikai törvényeket. És ezek mindig és mindenhol azonosak. Erre elég jó tapasztalatunk van, távoli csillagoknak a fényében, ugyanazoknak az atomoknak a színképét látjuk, mint a Földön, és így tovább. Eddig ez mindig bevált. Mit is értünk itt most fizikai törvényeken? Miből építkezik a fizika? Tehát definiálunk fogalmakat, fizikai mennyiségeket, például elektromos töltés, energia, impulzus, momentum, és így tovább. Ezek között kapcsolatok vannak. Mindenki egy ilyen jellegű képeteket jött önnek az iskolába, hogy I egyenlő 20 R, vagy P egyenlő F per A, meg ehhez hasonlók. Vannak emellett olyan dinamikai szabályok, amik a mennyiségeknek az időbeli változásáról szólnak. Tehát, hogy egy adott rendszernek az adott fizikai állapota, hogy határozza meg ennek a változását. Hát ilyen a Newton törvény, vagy ilyenek a Maxwell-egyenletek, amik például arról szólnak, hogy a pillanatnyi mágneses térnek a konfigurációja, hogy határozza meg az elektromos mezőnek a változását, és így tovább. Tehát ebből, hogyha az ember eléggé megtanulja hozzá a matematikát, akkor ki lehet számítani az adott állapot, hogy fejlődik tovább az időben. Másrészt itt a fizikai törvényekben szerepelnek bizonyos állandók, tehát nevezetes fizikai konstansok, fénysebesség, gravitációs állandó, az üvegtörés mutatója, meg egyebek. Az ember érzi, hogy ezek között van valamiféle rangsor, vannak univerzális, általános, mindenhol érvényes állandók, és az, hogy ennek az ablaküvegnek éppen mennyi a törés mutatója, az nem annyira mély és nem annyira jellegzetes, és bizonyára nem túlságosan érdekli a marslapokat. De a fénysebesség bizonyára őket is érdekli. Hát nézzük egy kicsit körül a fizikai állandókat a környéken. Amikor én először hallottam még gyerekkoromban azt, hogy a fénysebesség 300.000 km per szekundum, akkor ültem, milyen szép kerek szám, milyen sok nulla van benne, meg egyébek. Aztán az ember megtanulja azt, hogy amikor angol nyelvterületen emlegedik a fénysebességet, akkor sokkal több tizedes kell, nem tudom pontosan, de valami is, hogy 237.000 mérföld per szekundum, az már sokkal kevésbé szép, mint a 300.000. Az, hogy 300.000, az véletlen. Éppen így jöttek ki. Honnan szedjük mi ezeket a mértékegységeket? Hát ugye volt egy király, és akkor fogta a kardját, kinyújtotta a kezét, és akkor megmérték, hogy ez itt egy alt. Megmérték a lábát, az egy láb. Megmérték a szívdobogását, az egy szekundum, kezében tartott egy pohár vizet, az egy liter, annak a tömege egy kiló, stb. A körülbelül így definiáltak a mértékegységeket. Természetesen minden országnak megvolt a maga királya vagy köztársasági elnök, és ezek különböző mértékegységek voltak, még most is szívunk az egységesítéssel. Ugye tudják, hogy pár éve az egyik Mars szonda azért esetlen, mert két különböző egység nem ugyanazt a mértékegységrendszert használta. Na most akkor, ha elmennénk egy másik bolygóra, és megnéznénk, hogy a kis zöld emberkék hogy definiálják a mértékegységet, hát annak mondjuk 6 lába van, meg 3 feje, meg ilyesmi, hát akkor itt ez definiálna az egy izét, és akkor ők a fénysebességet egy izéve per szárnypercenés, vagy valami ilyesmi egységekben mérnék. Nyilván nem ugyanezt az értéket kapnak. Tehát a fénysebesség bár egy nagyon fontos fizikai mennyiség, de ez a számérték, ez esetleges. Miért pont ennyi, miért ilyen nagy? Hát az ember azt mondja, hogy hát valamihez viszonyítottuk a király karja, például a király szívdobogása, és ilyen egységekben nagy. Fizikusok szoktak olyan mértékegységekben számolni, ahol a C1. És akkor mondjuk időt évben mérik a hosszúságot meg fényévben, akkor a fénysebesség az egy fényév per egy év, az pont egy. És akkor milyen kényelmes a számolás. Vannak egy kicsit természetesebb mértékegységek, hogy a métert azt mostanában úgy definiálták, hogy a Föld negyed kerületének a 10 milliomad része, de ez még mindig nem még azt olyan maslapokat, mert a maslap más a mérete. Tehát nem annyira természetes egység. Ezek önkényesek, ezek a mértékegységek, tehát a fizikai törvényben szereplő állandók, azok hát attól függnek, hogy ki hogy méri. Azért utána kapirgálunk, ugye kiderül, hogy azért vannak ennél mélyebb dolgok is. Hát akit néhány idősebb embert, aki talán még emlékszik arra, hogy annak idején az általános iskolában ilyen átváltásokkal gyötörtek bennünket. Lóerőt kilokalóriára, meg kilovattórára, meg zsúra, meg egyebekre kellett átváltani. Ez volt a fizika óra, szóval az ember retenten unta, és el nem bírta képzelni, miért lehet valaki fizikusnak, hogy egész életében ezt csinálja. Szerencsére nem ezt csinálják a fizikusok. Ezek miért vannak? Azért, mert mielőtt kialakult az energiának az általános fogalma, különböző alkalmazásoknál más-más egységeket használtak. Ugye kalóriában tipikusan a hővel kapcsolatos dolgokat méricskélték, kilovattórában az energiával, elektromossággal kapcsolatosokat. Az, hogy ez ugyanannak az energiafogalmnak a különböző aspektusa, az később kiderült, és akkor át kellett számítani egyiket a másikra. Aztán vannak olyan képletek, amikben megjelennek bizonyos állandók azért, mert amikor a benne szereplő különböző fizikai mennyiségeket definiáltak, akkor még nem tudták, hogy azoknak mi közük egymáshoz. Hőmérsékletet, hát hőmérővel, hőérzettel, egyebekkel definiálgatták, az energiát meg másképp, és nem tudták, hogy a hőmérséklet az tulajdonképpen az energiának valamilyen megnyilvánulása, a sok részecskéből álló rendszerek egy részecskére jutó átlagos energiája. Más-más mértékegységet vezettek be. Ezért később, amikor kiderült, hogy ez ugyanaz, akkor itt megjelent egy faktor, egy szorzó tényező, ami átszámítja az egyik dolgot a másikra, ez a nevezetes Boltzmann-nak mondom. Hát ha annak idején hamarabb tudták volna, hogy ez a kettő ugyanaz, akkor nyilván ezt egynek választották volna ezt az állandót, nem kéne külön megtanulni, hogy mekkora Boltzmann állandó. Ugyanígy például az elektromosság képletében szerepel egy ilyen, hogy mekkora is a két töltés között ható erő, hát arányos a töltésekkel, fordítva is a távolságunk négyzetével, és elé kell írni egy szorzó tényezőt. Mi múlik ez? Hát az erőnek meg a hosszúságnak a mértékegységét az ember ismeri, hát a töltéseket valahogy definiálni kell. És akkor az ember ilyesmiket mond, hogy egy kulomb, annyi, mint egy amper, mennyi az egy amper, ami körülbelül ennyire rá, stb. És akkor egy amper, egy szekundum alatt elszállított töltés, stb. És akkor itt megjelenik egy szorzótényező. Ezt kísérletekkel kell meghatározni. Az, hogy ezt éppen epsilon nullal jelölik, és ilyen marhaságokat mondanak valahogy a vákum permeabilitása, azt ne zavarjon senki, de ennek semmi értelme az égvilágban, ez egyszerűen csak egy szorzótényező, ugyanolyan, mint a Boltzmann állandó, azért van ott, mert a két oldalt másképp definiáltak. Nyilván, hogyha le lehetne törölni az egész fizikát és előről kezdeni, akkor az ember úgy építeni fel a mai tudásának megfelelően, hogy ezeken a helyeken egy legyen. Tehát ne kelljen ide beleírkálni mindenféle szorzó tényezőket. Ahogy az SI rendszert most már nem fogják nekik átírni ennek megfelelően, tehát bele kell törődnünk, hogy a gyakorlatban ilyen furcsa konstansokat cipelgetünk. Ennek ellenére elvileg fönnáll a lehetőség, hogy az ember ezt megúszza, tehát minél egyszerűbb egységrendszerben számoljon. Hát Planck a nagy fizikus, amellett, hogy megalapított a kvantumelméletet, amellett ezzel a problémával is foglalkozott, és a következőt mondta. Definiáljunk egy természetes egységrendszert. Mi az, hogy természetes? Hát, hogy mindaz, ami igazán alapvető, az nyilvánvalóan egy. Vegyük figyelembe ezeket a kapcsolatokat. Hát miféle univerzális konstansaink vannak? Hát akkoriban, 1900 körül, akkoriban derült, hogy a fénysebesség az egy univerzális állandó, akárki, akárhonnan nézi, mindig ugyanazt fogja látni. Az a C, például a relativitás elméletnek az ilyen jellegű képleteik, hogy mennyivel nyomódik össze egy hozzánk képest fénysebességgel mozgó méterút, abban megjelenik itt a C. Hát ez egy univerzális konstans. Aztán a gravitációs állandó. Például Eötvös Loránd mérte ki nagy pontossága, hogy különböző anyagok közötti gravitációs erő tényleg csak a tömegektől függ, és nem függ az anyagi minőségtől. A gravitációs erő a két tömeg szorzata per az R4-et, szorozva még ezzel az állandóval. Ez a gravitációs állandó, ami a Newton definiálta, Kemend is mérte ki először eléggé pontatlanul, nem két ilyen kis testnek a vonzó erőt kellett mérni, azok elég kis erők. Eötvös Loránd nagy pontossággal kimérte. Aztán itt van a kvantumelméletben a Planck állandó. Például egy ilyen típusú képletben jelenik meg, hogy egy oszcillátornak a lehetséges energiája, az oszcillátor frekvenciája szorozva a Planck állandóval, szoroz egy ilyen számtényezőre, hogy n az egy egész szám, hányadik állapotban rendszer. Tehát itt megjelenik az a mostás. Na most Planck azt találta ki, mivel ezek univerzális állandók, és ezek az elméletek, amik itt szerepelnek, legjobb tudomásunk szerint, akkori meg mostani tudomásunk szerint is univerzálisak, tehát mindenféle anyagra, mindenféle jelenségre vonatkoznak. Hát nyilván akkor úgy kell választani a igazi természetes mértékegységrendszert, hogy ezek a konstansok mind egyek legyenek. Ez azt jelenti, hogy a méter, meg a szekundon, meg a kilogramm helyett más egységeket kell választani. És ha azokban kiszámítjuk a fénysebességet, vagy a Planck állandónak megfelelő értéket, vagy a gravitációs állandó, az mind egynek adódik. Ez egy olyan egyenlet, amit meg lehet oldani, és akkor ki lehet számítani, hogy mekkorák ezek a természetes konstansok, vagy Planck egységek. Hát a G-vel, H-val, C-vel így lehet kifejezni, ez a Planck hosszúság, ez a Planck idő, és ez a Planck tömeg. Annak idején azt gondolták, hogy ezzel megkapják a világnak az alapskáláját. Megkapják azt, hogy mekkorák, hogy igazából az alapvető objektumok. Mert sokszor mondtam ezt a hasonlatot, a hadismételjemben, de csak elkezdem, amikor az ember a számítógép képernyőre rajzoltat egy kört a programjával. Rajzolhat kétszer akkorát, négyszer akkorát már nem kell ki, de kisebbet még rajzoltok, de nagyon picit már nem. Ha nagyon kicsi kört akarok rajzolni, ahelyett már négyszöget fog rajzolni a program, négy pixel ott egymás mellett, az a körnek a legjobb közelítését, az láthatóan nem kör. Van tehát lefelé egy ilyen természetes alapskála, amit maga a rendszer definiál, egy speciál a számítógép képernyője, aminél följebb lehet menni és lehet manipulálni az objektumokat, lejjebb nem, tehát egy ilyen alapskála. Annak idején azt gondoltak, hogy ez biztos az atomoknak a skálája, tehát hogyha így az alapvető konstansokból összerakjuk ezeket a hosszúságokat, időegységeket és tömegegységeket, megkapjuk mondjuk az atomi skálának az értékeit. Azokat persze akkoriban kezdték éppen kimérni, ugye most 1905-nek a századik évfordulát ünnepeljük, amikor Einstein annyi mindent csinált, egyebek között például egy olyan mérést, vagy egy olyan számolást is végzett, amiből ki lehetett számítani az Avogadro számot, tehát hogy egy adott anyagmennyiségben igazából hány atom, vagy hány molekula van, addig is már elég jól elhitték a fizikusok, hogy az anyag sok pici részecskéből, konkrétan mennyiből azt nem tudták. Erre akkoriban Einstein számolásokat végzett, és Jean-Perrin pedig megmért egy csomó hasonló jelenséget, és mindegyikből ugyanaz jött ki. Azóta tudjuk, hogy mennyi az Avogadro szám, tehát hogy ténylegesen mekkorák az atomok, mekkora méretük, mekkora tömegük. És miért gondolták, hogy ezeknek az értékeinek köze van ezekhez az adatokhoz? Hát valahogy a fizikusok előtt mindig egy ilyen végső elmélet levek. Majd, hogyha itt a különböző témákra vonatkozó részelméleteket egyesítjük, lesz egy olyan nagy egységes világi elmélet, ami megmondja, hogy mik az alapvető fizikai törvények, és abból kijön az, hogy mik vannak a világon. Például kijönnek az atomok. Ekkorák, ilyenek, ezt csinálják. Annak nyilván ezekben az elméletekben mindezek a részelméletek szerepelni fognak, tehát ezek az állandók is ott vannak, és hát ha szerencsénk van, akkor ebből kijönnek ezek a mért értékek. Hát behelyettesítjük, kijöttek. A Planck hosszúság 10-35 méter, a Planck idő 10-43 szekundum, a Planck tömeg pedig 10-8 kilogramm. Ezek nagyon nem egyeznek meg az atomoknak a méretével. Atomok mérete 10-10 méter nagyságrendű, ez tehát 20-valahány nagyságrendel kisebb, mint az atomok mérete. Az atomokban például, hogy mennyi idő alatt megy körbe az elektron egy pályán, az is 10-20 szekundum nagyságrendjébe esik. Hát ott is van egy 20-as nagyságrend különbség. Ez viszont a tömeg azért rettentően nagy. 10-8 kilogramm az nem egy elektronnak, hanem egy baktériumnak a tömege, ami azért elég sok atomból áll. Tehát valahogy ezek az egységek nem akartak így összeállni, nem értették. Most már úgy kezdjük sejteni, majd erről másik előadáson lesz szó, hogy igazából mi van ennek a hátterében, mit is írnak le ezek, nyilván nem az atomfizikát, hanem a fizikának egy másik rétegét írják le, ahol nagyon kicsi hosszúságok, nagyon kicsi idők és nagy tömegek szerepelnek, az ember nehezen tudja elképzelni, hogy főnek el nagy tömegek van a kis helyen, miért nem omlanak össze feketejük, kell választ, hogy összeomlanak, stb. Majd erről lesz később szó. Na mindesetre, hogy átérünk erre az egységrendszerre, látjuk, hogy ezek olyan embertelen egységek. Hát hozzám képest nagyon kicsik, de atomtalanok is, szóval nem az atomokra vonatkozó egységek. Ha ezeket használjuk, akkor ezek az előbb felírt fizikai törvények, azok dimenziótlanok lesznek, ezekben már nem lesz konstans. A relativitás elméleti képletben gyak 1-V négyzet lesz, természetesen a sebesség akkor most dimenziótlan. Ez micsoda? A fénysebességhez viszonyított sebesség. Akkor nem azt mondjuk, hogy 30 km/h, de se kell kezdeni, hogyha az lenne kiírva a táblán, hogy 0,00007. Ez azt jelenti, hogy, nem 30 km-rel kell menni, hanem a félsebességnek a 0,3 ennyiad részével szabad közlekedni itt az utcán. Elég nehéz lenne megtanulni, de hát elvileg lehetne. Így lehet számolni, akkor a sebesség is egy ilyen dimenziótlan mennyiség. Akkor az erőt, a kettes közti gravitációs erőt, hogyha ezekben az egységekben számolunk, akkor így kéne, nem kéne odaírni a G-t. És a Planck-féle energiaképletben itt nem lenne már hábonás, mert az is egyszerűleg lenne. Nagyon pofásan működne a dolog, és az ember felteszi a kérdést, na jó, hát akkor ezeket az univerzális állandókat figyelembe vettük. De van-e még más valami univerzális állandó, ami az egész fizikára vonatkozik? Az ember azt mondja, hogy hát ilyen, hát van. Például az elektromos töltés. Kísérleti tény, hogy minden részecskének az elektromos töltése egy adott egységnek az egész számú többszöröse. Az tehát egy univerzális állandó az elektromos töltésnek az egysége, az elemi töltés. Nyilván ebben az egységrendszerben azt is ki lehet fejezni, például az elektromos törvényben, ugye mennyi is a kettes közti ható elektromos erő, töltések szorzata per R, négyzet, stb. Akkor oda, az oda írt töltések is mértékegység nélkül, puszta számok lesznek. Ott akkor ez megint egy kísérleti teológia, ha van Isten, akkor az egy van írva, hát nincs Isten, nem jött ki a dolog. Az jött ki, hogy az elektromos töltés így felírva ezekkel az univerzális állandókkal, a Planck egységrendszerben 1 per négyzetgyök 137. Pontosabban négyzetgyök 137,02, és ott még van néhány tizedesét. Furcsa ez az érték. Most egy pragmatikus fizikus azt mondja, hogy ez nagyon jó, mert később aztán, amikor kialakult a relativisztikus kvantumfizika, akkor kiderült, hogy olyan hatvány sorokban kapták meg az eredményeket, amivel ennek az értéknek a hatványai szerepelnek. És ez ugye ilyen 1%, akkor ennek a négyzet egy tízezred, milliómat, stb. És akkor a egyre pontosabb számolások egyre kisebb kis korrekciókat adtak az eddigi értékhez. Tehát már az első lépésben már nagyjából meg lehetett kapni az elméleti számításokkal a mért mennyiséget, össze lehetett hasonlítani a kísérlettel. Egy kicsit pontosabb, tehát néhány évnyi számolás még egy kicsit pontosabb legyen, akkor még egy 1% pontosítás és így tovább. Tehát elvileg ez az eljárás konvergens volt azért, mert ez egy ilyen kicsi. Ugyanez az eljárás például a magfizikában nem működött, ott is van egy ilyen elektromos töltéshez hasonló állandó, ami azt méri, hogy mennyire hajlandók egymásra a kölcsönhatásba lépni az objektumok. Hát mire jó ez az elektromos töltés? Azt mondja, hogy az a vizsgált töltés, az mennyire akar kapcsolatba lépni az elektromágneses mezővel. Hát ugyanígy van a magfizikában is, ott ez a konstans, ez nem 1 per 137, hanem 10. És akkor nyilván ennek a négyzete meg a köbe az egyre nagyobb lesz, tehát az első kiszámolt érték az semmit nem mond, mert a kis korrekció az már 100-szor nagyobb lesz. Szóval ugyanez az eljárás nem működött a magfizikában. Tehát egy pragmatikus fizikus azt mondja, hogy nagyon örülök neki, hogy ez ennyi, számoljunk vele. Egy nem annyira pragmatikus ember felteszi a kérdést, hogy miért ennyi. Akkor jönnek meg a tudományfilozófusok meg egyebek, akik elkezdenek azon töprengni, hogy vajon értelme van a természettudományban a miért kérdésnek. Igazából azzal kezdődött a természettudomány, hogy Galilei meg a többiek lemondtak a korábbi filozófiának a miért kérdéséről. Nem azt akarták megmondani, hogy miért nem esik le a hold meg egyebek, hanem azt, hogy hogyan mozog, hogyan tették a hangsúlyt. Megmérték pontosan részletesen, hát ki a fenét érdekel, hogy gurul le az a bolygó azon a lejtőn. Nyilván a középiskolás fizikatanárokat érdekli, mert állandóan ezzel piszkálják az embereket, de hogy Isten igazából ez nem annyira izgató kérdés. Miért kellett Galileinek ezt megvizsgálni? Mert ennek a hogyanjával tudta kidolgozni az általános módszert, amit aztán később Newton fejlesztett tovább, amivel tetszőleges mozgásokat meg lehetett ragadni. Meg azért is, mert azoknak, akiknek korábban volt a miértre vonatkozó általános nagy elméletük, Arisztotelésznek, stb., azoknak volt egy ilyen eleve megadott válaszok, hogy hogy megy le a golyó lejtőn, és Galilei megnézte, hogy tényleg úgy megy le. Nem úgy ment le. Tehát a régi nagy tekintélyek nem volt mindenben igaza, tehát mit kell csinálni, utána kell nézni, utána kell méricskélni a finom részleteknek. Szóval a természettudomány a hogyan kérdéssel kezdődött, és egy idő után a természettudománynak ez az interpretáció odáig fejlődött, hogy azt mondták, hogy miértnek nincs is értelme. Nem azt kell mondani, hogy miért ilyen, hanem hogy működik a világ, konkrétan írjuk a részleteket, és rakjuk össze, utána tudjuk mindenek számolni, meg tudjuk jósolni a jelenségeket, az elég, ez a természettudomány célja. Hogy miért pont ennyi, ennek ilyen értelemben nincs értelme. Van egy korlátozottabb értelemben használva, hogy értelme a miért kérdéseknek, hogyha vissza tudjuk vezetni az adott jelenséget egy másik, valamilyen értelemben mélyebb jelenségre, akkor abból le tudjuk vezetni az adatot, és akkor meg tudjuk mondani, hogy miért ilyen. Kepler kibogarázta a Mars mozgásának az adataiból azt, hogy az ellipszis pálya. Föl lehet tenni kérdés, hogy miért. A görögöknek arra, hogy miért körpályán mennek a bolygók, arra volt válaszuk. Azért, mert az a legszebb, a legtökéletesebb, stb. Ilyen jellegű szövegek voltak. Az ember azt várta, hogy Kepler idejében akkor majd jönnek az ellipszis ideológusok, akik megmagyarázzák az ellipszis, miért szebb görbe, miért jobb görbe, mint a kör, és akkor majd megmondják, hogy azért mozognak a bolygók így. Nem ez történt, jött Newton a mozgástörvényekkel, amelyek alapvetőbbek olyan értelemben, hogy nem pont a Marsra vonatkoznak, nem egyik bolygó, nem másik, hanem minden testnek a mozgására, és abból viszont adott esetben le lehetett vezetni azt, hogy ellipszis pálya jön ki. Tehát, és mellékesen például a hiperbola pályákat, amiket Kepler nem látott, de hogyha kívülről bejön egy ősnökös a naprendszer, akkor a hiperbola pályán szeli át, ez is kiírt a Newton törvényekből. Az ilyen értelemben újat is mond hozzá. Meg aztán az egyebeket, amikor több bolygó kering, akkor már nincs ellipszis pálya, nem záródik, viszont ugyanazokból az alaptörvényekből ezt is minden lehet vezetni. Tehát egy mélyebben fekvő törvénnyel meg lehet magyarázni valamit, amit korábban kérdeztük, hogy miért ilyen. Itt is az ember azon gondolkod, hogy hát ha van valami még mélyebben fekvő dolog, amiből le lehet vezetni, hogy miért pont 1/137 ez az érték. Erről is majd később majd még lesz szó. Vannak még további megmagyarázásra váló dolgok. Ugye az elén azt próbáltam, de most már nyilván nem azt kell megmagyarázni, miért 300 000 kilométer per szekundum, miért ilyen szép kerekszám, az véletlen, hogy a király szíve és a karjának a fénysebességhez való viszonya az nem túlságosan világrengető dolog. Egy ilyen érték, hogy az alapvető konstansok között van egy ilyen kapcsolat, az már valahol a fizikának a mélyen szerepel, az már izgalmasabb lehet, és egy marslakónak is ugyanennyi ír neki. Ő nyilván más egységekben mérni a töltéseket, más lenne a hosszúság és az időegysége, ugye ez az érték, ez neki is 1/137 lenne. Ezen lehet velük vitatkozni rádióban, hogy vajon miért pont ennyi? Azon miért 300 000-re, de a fénysebesség azon nem. Na, a további ilyen dimenzióknak mennyiségek, ezek a különböző fizikai mennyiségek arányai. Tehát a két egyforma jellegű mennyiségnek a hányadosa az egy dimenziótan érték, és azt mindenki ugyanannyinak méri. Függetlenül attól, hogy mennyi a király kezében levő víznek a tömege, tehát mennyi a mértékegység, a proton és az elektron tömegének arányát mi is, meg a marslakok is, meg akárki 1836-nak méri. Vajon miért pont ennyi? Hát volt erre kísérlet, amikor 30-as években Arthur Eddington, aki nagy csillagász volt, és egy kozmológiával, meg relativitás elmélettel, meg tudományi filozófiával is foglalkozott, ő fölírt egy másodfokú egyenletet, amit úgy kidumált az együtthatókat, hogy ez hogy következik a világ alap szerkezetéből, és annak a két gyökének az aránya 1836 volt. És akkor mondtam, hát biztos az egyik a proton, másik meg a szelektronnak a tömege valamilyen egységekben, azt a valamilyen egységet aztán majd még további fejezetekben írt egy ilyen alapkönyvet, abban még megpróbáltam magyarázni, hogy milyen egységekben jön ki ez a két érték. Lényeg az, hogy a kettőnek az aránya ennyi volt. Ma azt mondjuk, hogy ez számisztika, ez bűvészet, ez nem igazi tudomány. Nincs mögötte átfogó elmélet, csak illesztünk valami adatot. Ugye nem tudom, tudják, hogy mennyi a napnak a sűrűsége. Napanyagának a sűrűsége, milyen egységekben dolgozunk, a vízegysége, a gyök 2. Most mi köze a napnak a gyök 2? Semmi véletlen, de ugye az ember elcsodálkozik rajta. Erre is lehetne vallást alapítani, vagy valami céget, aki ennek a propagálásával foglalkozik, ugyanígy 1836-ot is ki lehetett magyarázni annak idején. Na hát nézzük egy másik ilyen fontos konstans, ezt is már többször emlegettem, és itt majd még sokszor lesz szó. Vegyünk két elektront, és tegyük le őket egymástól adott R távolságba. Milyen erők hatnak köztünk? Hát gravitációsan vonzák egymást, minden test vonzza egymást. A vonzó erő az a tömegük szorzata, tehát egyforma tömegű, tehát tömeg négyzet, per a távolság, mint egy szorzó gravitációs állandóval. Ekkor erővel vonzzák egymást. Nyilván ez nagyon kicsi érték. Ekkor erővel taszítják egymást elektromosan, hát ott akkor az ő töltésük kell. Most én olyan egységrendszert használok, hogy nem kell odaírni a 4πε0-t, maradjunk ebbe, akkor így a töltésüket írom, per az R négyzet. A kettőnek az arányából az R négyzet kiesik. Tehát mind a kettő 1/R négyzetes. Tehát a két erőnek az aránya egyszerűen kifejezhető ezekkel a konstansokkal. A gravitációs állandó, elektron tömeg és elektron töltés segítségével. Hol használtuk, hogy elektronról van szó, sehol két egyforma töltés, egyforma tömegű testet vetettünk. Viszont most egy extra... Elnézést. hátulról nincs, és mezők van rá. Szia, most éppen órát tartok. Jó. Na, tehát tudjuk, hogy az elektronnak a tömege is egy adott állandó. Nem tudjuk, hogy mi annyi az elektron tömege, amennyi, de akármerre nézzünk a világban, ugyanakkor a tömegű elektronokat találunk. És ugyanakkor a töltésvég. Tehát ez a két paraméter, ami itt van, az is univerzális állandó. Ez szerint ez az arány is egy univerzális állandó lesz. Nyilván meg lehet kérdezni, vajon miért egyforma minden elektron, és miért egyforma a tömegük meg a töltésük, mert ez egy további kérdés a részecske fizikusoknak. Emiatt viszont akkor ez az arány, ez egy univerzális állandó. És behelyettesítjük ezeket az értékeket, és azt kapjuk, hogy 10^42. Ugye az elektromos erő az 10^42 szem nagyobb. A 42-t értjük. De a 10^42 az rettentően nagy szem. És írtam, hogy ez egy marha nagy szem. Tehát két elektron között ható elektromos taszító erő, akármilyen messze vannak egymástól, 42 nagyságrendben nagyobb, mint a köztük ható gravitációs vonzerő. Nyilván ezért nem kell a hidrogénatomban figyelembe venni az elektromos erők mellett, például a gravitációs erőket is. Most nézzünk egy egészen más területét a fizikának, speciál a kozmológiát, amit itt szoktam emlegetni. Itt vannak a táguló világegyetemet leíró görbék. Erre van az idő, erre pedig a világegyetem mérete. Ma valahol itt vagyunk, ugye ennek a görbének a mentén, itt még lenne egy csomó ilyen zöld, meg egy csomó kék görbe. Ma mennyi idő telt el az ősrobbanás óta? Kb. 13 milliárd év, másodpercben 10^18 szekundon. Tehát nyilván ez nem jó adat, vagy 10^18, mert hát most mi köze a kozmológiának a király szíve dobbanásának az idejéhez, tehát valami tisztességesebb egységeket kéne használni. Használhatnak például a Planck egységeket is, de akkor, amikor ezt kiokoskodták, akkor épp nem a Planck egységeket használták, hanem azt mondták, hogy használjuk az atomokat. Atomok, hogyha miből állnak, például a protonból. Legyen egy természetes úgynevezett nukleáris egység, az az idő, amennyi idő alatt a fény átmegy a protonon. Mekkora proton? Hát az ugye nem olyan, mint a Föld, hogy itt még a Föld teste van, ott meg a széle, és azon kívül semmi, de azért úgy nagyjából lehet definiálni a proton, nem egy golyó, de hogy lehet definiálni ezt a méretét. Következő módon megint csak alapkonstansokkal, a Planck állandóval és fénysebességgel kifejezve, ez a Compton hullámhoz. Ez a kombinációja a tömegnek és a univerzális konstansoknak, ez jelenik meg mindenhol a részecske fizikában, ez jellemző az objektum méretére. Ha a proton tömegét helyettesítjük, akkor kb. 10^15 métert kapunk. Ez 5 nagyságrenddel kisebb, mint az atom. Ennek az atom az 10^10 méteres, tehát ugye egy 100 000-szer kisebb objektum a proton, azért, hogy a hidrogénatomnak a nagy része az üres. Na most, hogyha azt nézzük, hogy mennyi idő alatt megy át a fény egy ekkora távolságon, akkor ezt el kell osztani a fénysebességgel. Tehát kapunk egy olyan adatot, ez a nukleáris időegység, hogy a Compton hullámhoz osztjuk a fénysebességgel, a fénysebesség az 3×10^18, vagy kb. 10^19 méter per szekundum, a kettőnek a hányadosaként 10^-24 szekundumot kapunk. Nyilván nem érdemes itt ilyen szorzó tényezőket kiszámolni, úgyis csak nagyságrendekről van szó. Tehát körülbelül ez a nukleáris folyamatoknak a karakterisztikus ideje 10^-24 szekundum, tekintsük ezt most nukleáris időegységnek. Fejezzük ki a világegyetem korát most ebben az egységben. Tehát ne a szekundumban. Az nyilván azt jelenti, hogy a világegyetem korát el kell osztani az időegységgel, és akkor megkapjuk, hogy hány időegység telt el már az ősrobbanás óta. Tehát az univerzum korát elosztjuk ezzel a nukleáris egységgel, 10^18 szekundumot elosztjuk a 10^-24-ennel, és azt kapjuk, hogy 10^42. De én ezt a számot már láttam az előbb, ez is egy marha nagy szám, ez egy másik marha nagy szám, vagy ez ugyanaz a szám, mint amit az előbb láttunk, 10^42. Vajon ennek a kettőnek van-e valami köze egymáshoz? Nyilván nem tudjuk. Hát nincs meg a világ állandó, vagy a világ univerzális törvény, amiben mindez kijönne, csak az ember hipotézisekhez folyamodik, és a hipotéziseket nagyképpen törvényeknek hívja. És ez a ide vonatkozó törvény a kis számok törvénye. Nagy számok törvényét a valószínűség számítárban használják, Dirac szándékosan nevezte ezt a törvényt a kis számok törvényének. Ezekhez a 30 körül kezdetben filozofálni. Térjünk vissza a klasszikus mechanikához. Nézzünk egy nagyon egyszerű fizikai rendszert, a lengő ingát. Főleg a mérnöki tudományokban nagyon bevett dolog az, hogy a dimenzióanalízis. Ott egy inga, elhosszúságú M tömeg leng rajta, és van hozzá G gravitáció. Kérdés, hogy mennyi a lengés idő. Hát nyilván ez függni fog a tömegtől, az inga hosszúságától, a G-től, ezt a függvényt kéne kitalálni. És ennek az egyik módszere az, hogy megnézzük, hogy milyen mértékegységekről van itt szó. Hát, hogy a tömeget kilogrammban mérjük, a hosszúságot méterben, a gyorsulást méter per szekundum nézetben, az eredményt a szekundumban kell kapni. És kiderül, hogy egyetlen lehetőség van ezeknek a konstansoknak a kombinálására, négyzetgyök L per G. Ugye L per G az akkor szekundum négyzet, méter kiesik, annak a négyzetgyöke szekundum. Valahogy a gyök L per G az egy időegység dimenziójú dolog lesz. Na most ez már nem csak játék, hanem ebből például az következik, hogy nem fog függni az inga lengés ideje a tömegtől. Ezt lehet kísérletileg ellenőrizni, hogy ugyanolyan a hosszú ingára kétszer akkor a tömeget teszek, és ugyanúgy fog lengeni. Szóval ez nem magától értetődő, hogy az, ami kijött, ellenőrizhető. No, de csak az jött ki, hogy arányos vele. Ide még be lehet írni elé egy szorzó tényezőt. Egy béta, az egy szám. Mit kell odaérni? 0,6-et, vagy 3,9-et, vagy mi a csodát? Az nyilván nem fogja befolyásolni azt, hogy ott méterek meg szekundumok, hogy szorzódnak össze, hogyha elírok egy konstant. A dimenzionális is csak idáig juthat, hogy milyen mennyiségek, milyen kombinációval szerepelnek, a szorzó tényezőt nem fogja megmondani. Hogyha most az ember fölírja ténylegesen a mozgás egyenletet, előbb a Newton törvényt, föllapozza meg, föl a matematikai táblázatot is megoldja a problémát, akkor azt kapja, hogy itt van egy szorzó tényező, az pedig 2π. Tehát ez a béta konstans, az 2π, tényleg ilyen hagyjuk el per G-vel arányosan. A lengés idő és a szorzó tényező 2π, az 6,28, az egy kis szám. Hát mihez képest? Hát mondjuk millió dollárban ez jó nagy érték, de ez a 42-ehhez képest egy kutyafülek is szám. Hogyha az ember másféle fizikai törvényekkel próbálkozik, akkor általában ilyen jellegűeket kap, hogy a szereplő mennyiségeknek valamilyen hatványainak a szorzata, és előtte valami szorzó tényezők. A legnagyobb ilyen szám, amit eddig láttam, az a Stefan Boltzmann törvényben szerepel, pi az 5/9 van ott, és az körülbelül 100. Tehát a legnagyobb kis szám az körülbelül 100. Az eddig előfordult fizikai törvényekben élnek ezek a számok. Egyszer feladtuk feladatként, hogy gyűjtsenek össze mindenféle függvénytáblázatból képleteket, és nézzék meg, hogy ezek a szorzó tényezők mekkorák. Hát ez volt a legnagyobb, amit találtunk. Dirac azt mondta, hogy a fizikai törvényekben csak kis számok jönnek. Mert honnan jönnének ilyen, honnan jönnének oda nagyon nagy számok. Most nem akarok belemenni matematikai részletekbe, hogy honnan jön ki például ez a pi az 5-en. Planck-görbét azt már sokszor rajzolgattam. Planck-görbe addig területet az ember kiintegrálgatja, akkor kap egy ilyen típusú szorzótényezőt. Szóval ezek olyan véges munkával összebarkácsolható szorzótényezők, és ezekben nem jönnek ilyen rettendesen nagy számok, mint a 1042-en. Tehát ez a kis számok törvény, ami nyilván hipotézis, de ilyen értelemben jó hipotézis, hogy eddig bevált. Eddig nem kaptunk ilyen esetekben nagy számokat. Tehát ahol megvannak a törvények, ott azokban ilyenek szerepelnek. Nyilván most, ahol mi kapirgálunk, hogy miért van ott az a bizonyos 1042-en, ott nincsenek törvények. Nincs meg az a világegyenlet, amiből kijönne a gravitáció, meg az elektromosság, meg a kettőnek a viszonya, meg a kozmológia, meg úgy egyáltalán az egész. És akkor azt sejti az ember, hogyha az is olyan fizikai törvény, mint a többi, akkor abban sem szerepelhetnek ilyen marha nagy számok. Hát akkor honnan jön ez a nagy szám? Tehát a világ fogalmazásának a másik fele az, hogy a nagy számoknak oka van. Tehát a kis számok azok úgy kijöhetnek, hogy matematikának, mint a 2π, a nagy számoknak oka van. És hogy a két nagy számban, azoknak meg egymással kapcsolata van. Tehát nem bukkannak fel, hogy egymástól függetlenül ilyen marha nagy számok, hanem valami kapcsolat lehet köztük. Ez egy érdekes hipotézis, na most ebből viszont egészen durva dolgok következnek. Tehát írjuk fel ezt a két nagy számot, amit az elő kaptunk. A elektronok között ható elektromos taszítóerő és a gravitációs erőnek a hányadosa, ez amit itt felírtam, mit tartalmaz az elektron, az elemi töltést, az elektron tömegét, meg a gravitációs állandót, és ez 1042-en. Másrészt szintén 1042-en az univerzum életkor a nukleáris időben kifejezve, a univerzum életkor a nukleáris idő meg itt van. Tehát ez a két mennyiség egyenlő egymással. Hát így, mit tudom én, hogy 3,2 szorzó tényező erejéig, de azzal most ne törődjünk, csak a nagyságrendek számítanak. Ez szerint akkor létezik egy ilyen kapcsolat, ezt átrendezgetjük, akkor ebből ki tudom fejezni a gravitációs állandót. A gravitációs állandó egy ilyen kapcsolatban van az univerzum életkorával. hát ezt most a fene érti. Ott vannak ilyen atomfizikai konstansok, Planck-állandó, elemi töltés, elektron tömeg, fénysebesség, és ott az univerzum életkora. Most ha ebben tényleg behelyettesítjük a mértékeket, akkor ez az egyenlőség fennáll. Ez hogy mondjam, 5 perc szorzás, és az ember azt mondja, tényleg. No, de vegyük észre, hogy az univerzum életkora az nem állandó, az időben változik. Tehát, hogyha ténylegesen van egy ilyen kapcsolat, akkor kérdés, hogy ez most véletlen, vagy pedig ez tartós kapcsolat. És Dirac-nak az a hipotézise, hogy ez, ami most kestétől fennáll, hogyha ezt egy pár konstans elérjük, akkor mindig igaz ez a kapcsolat, hogy a G, ez az univerzális konstans per az idő, tehát a G változik az időben. Tehát ennek a pillanatnyilag fennálló relációnak és a nagy, kis számok törvényének, mely szerint a nagy számoknak oka van, annak az a következménye, hogy a gének, a gravitációs állandók változnia kell az időben. Mert az univerzum életkora változik. És ez most akkor a következőképpen mondható, ezzel megmagyaráztuk a nagy számokat. Egyetlen egy nagy számban az univerzum életkora. Az jó nagy érték mindenféle természetes egységben. És mindenhol máskor, ahol nagy számok jelennek meg, az ugyanez a nagy szám, vagy ennek valamelyik hatványa, vagy négyzetgyöke, vagy valami ilyesmi. Többi ennek a függvénye. És akkor nyilván, mivel az univerzum életkora változik, akkor ezek az egyéb konstansok is miatt fognak változni. Az ember ezt a közvetlen életében nem fogja érzékelni. Ugye az ember egy nappal idősebb lesz, akkor az univerzum a 13 milliárd évhez képest, hát egy hajszányival, vagy még annál is kevesebb lesz idősebb. Nem fogjuk észrevenni, mert most mennyivel könnyebbek lettünk holnapra, sőt inkább nehezebbnek érezzük magunkat, de ez már mások. Jó, mindesetre érdekes, hogy további nagy számokat is találunk a fizika különböző ágaiban. Például, itt már szerepelt korábbi előadásokon is, majd később is megint szerepelni, hogyha megnézzük, hogy jelenleg az univerzumot betöltő háttérsugárzásban mondjuk köbméterenként hány foton van, és mennyi az atomos anyagnak, mondjuk a protonoknak a sűrűsége, akkor az jön ki, hogy köbméterenként kb. 500 millió foton van, és egy proton, kettőnek az aránya 10-10-en. Hát ez ugye a 14-ennek, a 11-12-en, az kb. 11-en, annak a negyedik gyöke. Hát valami, ez jó nagy szám, és a másikhoz ilyen értelmes kapcsolatban van. Bizonyára kell lenni egy olyan nagy fizikai törvénynek, hogy az univerzumnak ez a S-sel nevezett adata, ez vagy az életkorának a negyedik gyökével arányos. Hát tessék kidolgozni a megfelelő elméletet. Vagy például, ha kiszámítjuk azt, hogy a nap az hány protonból áll. Na, mutattam egyszer-kétszer. Erre is van képlet. Szerepel benne a gravitációs állandó, a proton tömege, a Planck állandó, meg a fénysebesség. Ezeknek egy kombinációnak a mínusz 3/2 hatványos, az 10^57, jó kerek közelítéssel 10^60, ami meg ennek a 10^40-ennek a 3/2 hatványa. Az a bizonyos G-szerű proton tömeg négyzet per H-vonás C, az pont ez az adat, ami ott korábban szerepel, tehát a 10^40-en a hatványos. Most ez viszont már nem csak mértanat, ezt le tudjuk vezetni. A csillagok szerkezetére van elméletünk. Meg tudjuk mondani, hogy adott gázfelhő, hogy húzódik össze, mennyire melegszik föl, mekkora objektumokból lesz csillag. Túl kicsiből nem lesz, mert nem melegszik, túl nagy a szétrobban. Kijön nagyságrendileg az, hogy az atomfizikai konstansokból ki lehet okoskodni, hogy hány proton együttese alkothat csillagot. Tehát ez egyrészt mérési adat, hogy a napnak, meg a protonnak a tömege körülbelül ilyen viszonyban áll egymással, másrészt ez elméletileg levezethető. Megint csak ilyen egységi szorzó tényezők vannak, mert ebben a nagyságrend ilyen. Na most, hogy ennek köze van-e ez a másikhoz? Hát valamilyen olyan értelme köze van, hogy a nap elméletében ott szerepel a gravitációs állandó, mert az húzza össze. Atomfizikai folyamatok adják bele a Planck állandót, stb. Elektromos töltést, de a gravitáció húzza össze. A kettőnek az egyensúlyát kell figyelembe, hogy ott van benne a G. Azt gondolná az ember, hogy ha a G változik az időben, akkor a nap is változni kéne a tömegének. De nyilván a napnak a tömege nem változik, hát pöfög ki valami tömeget, meg sugároz ki energiát, de olyan értelme nem változik. Hanem inkább ez olyan értelme jelenem, hogy a világítem különböző korszakában keletkeznek csillagok, amik egy egyensúlyba kerülnek, azok más-más méretűek, más-más tömegűek lesznek, azért, mert a különböző korszakokban más a G. Hogyha komolyan veszük ezt a Dirac-féle elméletet. Ha egy csillag már létrejött, hát akkor Istenem őrzi a lenyomatát annak, hogy ő mikor született, és akkor a tömeg az onnan már a saját belső folyamataival változhat csak, nem kell újra rendezni az egészet. Van még néhány ilyen adat, például a nukleáris időt a Planck időhöz viszonyítva 10^20 kapunk, ami megint csak a 11-en ennek a gyöke. Szóval van jó néhány ilyen konstans, Egy könyvben összegyűjtöttek kb. 30 ilyen összefüggést, ahol mind a 14. ennek a különböző kombinációi jelennek meg, és akkor a Dirac elmélet értelmében azt mondhatjuk, hogy ez mind ugyanannak a 14. ennek, tehát a véregetem életkorának valahogy a kapcsolata, vagy a mindenféle függvénye. És akkor az ember hirtelen azt látja, hogy a fizika, vagy a fizikai törvények, ezek valahogy összhangban vannak a kozmológiával, és a kozmológiával együtt változnak. Az elején azzal kezdtük, hogy a fizikai törvényekből elvileg megérthetjük az univerzumot. Most viszont egy fordított irányú kapcsolat látszana, hogyha ez igaz lenne, hogy az univerzumnak a története, ugye mondjuk egy paraméter, hogy változik az életkora, ez befolyásolja az éppen aktuális fizikát. Az adott pillanatban érvényes fizikában mindenféle ágában megjelenik, valahogy ott van benne az univerzum életkora. Egy rendkívül egyszerű modellt lehet elképzelni. Ugye mindenki ismeri azt, hogy az általános relativitás elméletet úgy szokták modellezni, mint hogy ilyen gumilepedő, amit úgy behorpasztanak a nyakdarabok, stb. Tessék elképzelni, hogy a gumi fárad. Később ráteszem, akkor már nem ugyanannyira horpadga, mint korábban. Valahogy ilyen értelme, minél később vagyunk az univerzum történetében, másképp fog reagálni ez a téridő, vagy izé, mondjuk csoda, ez amire a gumilepedővel modellezünk, ez egy kicsit másképp viselkedik, ezért a gravitáció az időben változna. Valahogy így kell elképzelni, hogy az egésznek a története, ahogy beveztük a helyi viszonyokba. Persze az ember meggondolhatja még ezt a kapcsolatot, hogy most igazából miért pont úgy rendeztem át ezt a kapcsolatot, hogy a G-t írtam ide. Miért nem azt mondtam, hogy az elektromos töltés változik? Át lehetne úgy rendezni, az elektromos töltés milyen viszonyban van a univerzum életkorában, vagy a Planck-állandó, az elektron tömege. Nyilván nem tudjuk így eleve eldönteni, hogy eme konstansok közül pont melyiket tekintem állandónak és melyiket változónak. Hogyha elfogadom, hogy ez a kapcsolat ez mindig fennáll, akkor az további kérdés, hogy jó, akkor valamelyiknek változnia kell, hiszen a T betű, az univerzum életkor az változik, de a többi paraméter közül melyik az, ami állandó, és melyik, ami változik. Igazából csak relatív méréseket lehet végezni, tehát hogyha az egyiket állandónak tekintem, akkor a másik változik. Tehát például azt mondhatom, hogy ha az atom a mérce, akkor az atomot összetartó kölcsönhatásokban jelent szereplő állandókat igazából állandónak tekintem, E-t, H-t, C-t, akkor az atom az mindig ugyanakkora. Ekkor az jön ki, hogy a gravitációs állandó változik, és emiatt például a naprendszer mérete változik, hiszen egyre gyengébb erő fogja húzni a bolygókat a naphoz, ezért a bolygók egyre messzebb fognak tekeredni, tehát lassan távolabbra spiráloznak. Fordítva, hogyha én a naprendszer tekintem etapomnak, hogy a csillagászati egység, az egység elvileg ugye csillagvizsgálóban vagyunk, akkor viszont az jön, hogy az atomnak a értékei adatai változnak, kettőnek a kapcsolat, a relatív viszonyok azok, amik változnak, adott naprendszerhez képest akkor mondjuk az atomok mennek össze. Valami. Utána még tovább lehet többen, akkor most az E meg a H meg a C közül vajon melyik változik? Nyilván, hogyha nem csak ezt a viszonyt néznénk meg, amiről Dirac beszélt a 30-as években, hanem azóta beindult az ipar, mások is gyártottak hasonló jellegű elméleteket, végigbogarázták, hogy ha az egyik konstans változik, ha a másik, akkor ebből milyen effektusok következnek. Mit látnánk például a nagyon távoli csillagoknak a színképében? Jön messziről a fény, az korábban indult el, az univerzum korábbi korszakában. Átjön mindenféle felhőkön, és közben ott kölcsönhat a fény az alfelhőn, az mikor volt? A régi elindulástól később, de még a mostani megérkezéstől korábban. Tehát az univerzumnak egy közbenső korszakára jellemző, hogy ott mit csinált a távoli gázfelhőben a fény. Megérkezik ide. Hogy vajon, hogy ha az elektromos töltés, ha a Planck állandó, ha a fénysebesség, ha valamelyik változik időben, akkor ennek milyen hatásai vannak. Néhány éve nagy szenzáció volt, hogy egyesek azt mondták, hogy kimérték ezt az effektust, aztán a pontosabb számítások azt mondták, hogy van valami, de valószínűleg nem ez az effektus, nem sok minden más módon magyarázható. Pillanatnyilag megint úgy gondolják, hogy nincs ilyen, de nyilván ilyen számolásokat lehet mindig végezni, hogy ha az egyik, vagy másik, vagy a harmadik paraméter, ne adj Isten, egyszerre több is változik az időben, akkor milyen következményei vannak. A tavalyi előadás sorozaton részletesen beszéltem, most csak meg szeretném megemlíteni azt, hogy ennek a Dirac-féle alapgondolatnak milyen egyéb alkalmazásai vannak. 60-as években Egyed László magyar geofizikus professzor kidolgozott egy bolygófejlődési modellt, aminek a fizikai alapját ez adta, amiről eddig beszéltem, tehát hogy Dirac szerint a gravitációs állandó az időben változik. Következő képen képzelte el a dolgot. Ugye itt ez mondjuk a Föld, elnézést kicsit kumpiolagra sikerült. Ugye a gravitáció húzza össze. A belsejében az anyag össze van nyomva. Nagyon össze van nyomva. Ugye egyes elméletek szerint belül más az anyag, tehát vasszerű. Korábban meg úgy gondolták, hogy ugyanaz a kőzetanyag van, csak lent, vagy nyomás van, az kicsit másképp viselkedik. Mi történik a nagynyomású anyaggal? Például azt történik, hogy a külső elektronok leszakadnak. Itt az atomok préselődnek egymáshoz. Külső elektronok azok, hogy jó lazán vannak kötve az atomhoz. Ha nagyon összenyomom, akkor ezt például úgy lehet elérni, hogy a külső elektronok leszakadnak, és úgy elbújdosnak az atomok között. Akkor mi lesz az anyaggal? Olyan állapotban megy át, amelyben szabad elektronok rohangásznak, ez hívják fémnek. Tehát a közönséges kőzetek is nagy nyomás alatt, akkor átmennek fémes állapotba, szabad elektronokat fognak tartalmazni, és például ezzel próbáltak akkor magyarázni a Földnek a mágneses terét, hogy benne a magban fémes az anyag, és ezért abban nagy áramok folydogálnak, és amiatt van mágneses tér. Na most, van valahol egy határ. A felszínen kicsi a nyomás. Megyek lejjebb, egyre nagyobb lesz a nyomás. Egy kritikus nyomásnál az anyag így összeroppan ilyen sűrű állapotban. Tehát olyan, mint a mondjuk a jégnek meg a víznek a határa, ugyanannak az anyagnak kétféle fázisa, kétféle halmaz állapota van. Hogyha a gravitációs állandó időben változik, akkor az adott rétegre fölülről nehezedő súly is változik, mégpedig csökken, hiszen a gravitációs állandó csökken, akkor adott mélységben a nyomás idővel csökken. Akkor az anyag felszabadul a nagy nyomás alól, és végbe megy ez a visszafázis átalakulás, az összenyomott, olyan degenerált anyag visszamegy az eredeti állapotba, tehát ami eddig ilyen fémes állapotú anyag volt, visszaszedi az elektronjait, és átmegy közönséges kőzet formájában. Még mindig meleg, meg sűrű, meg nagy nyomású, de azért már nem ez a fémes állapot. Tehát ahogy a gravitációs állandó csökken, az adott mélységben az anyag visszaalakul a közönséges állapotba, azaz ez a határ ez egyre följebb megy. Adott mélységben levő anyag összenyomott állapotban sűrűbb volt. Akkor visszaszedi az elektronjait, akkor kitágul. És emiatt az egész Föld testnek tágulnia kell, ez következik ebből az elméletben. Most, ha úgy gondolunk a Földre, mint egy belül izzó anyagra, amit kívül megszilárdult salakanyag, azaz kéreg vesz körbe, hogyha belsejében ezek a folyamatok mennek végbe, akkor az egésznek a térfogata nő, akkor a felszínen megrepedezik ez a kéreg, és ahogy a Földnek az átmérője nagyobb lesz a tágulás miatt, a kéreg darabok szétcsusszannak, és ugye mindenki látta már, hogy a Brazília milyen jól beillik Afrikába, amikor a Föld kisebb volt, akkor összeillettek, aztán szétcsúsztak. Ezzel próbálta a Dirac-féle elmélet alapján ez a modell megmagyarázni a Wegener-féle kontinens vándorlást, amit ugye a 20-30-as években betettek először, aztán mindenki kiröhögte, holott a tények tényleg ezt mutatják, hogy és van. Most azóta kiderült, hogy ez a modell nem igaz. Kiderült, hogy a kontinens vándorlásnak egészen más a magyarázata, és azt is kísérletileg tudjuk, hogy a Föld mérete nem nőtt meg. Ha ez történt volna, hogy az ember olyan könnyen meglazulja azokat a kis zöld íveket, hát ha a Föld megnő, akkor ennek nem csak csúszni kéne, hanem a görbületének is meg kéne változni. Egy nagy gömbre, akkor az nem illeszkedik rá egy ilyen kicsi, az így dudorodva rajta, neki kell így simulnia. És a kőzetek a kontinensek ennél sokkal ridegebbek. Ha megnőne alatt a Föld, akkor hatalmas ezeken repedeznének az egésznek, hogy egy nagyobb gömbre illeszkedjen rá. És ennek semmi nyomát nem találták. Tehát ez pusztán geofizikailag is ez a modell meghalt. Nagyon pofásan megmagyarázta volna azt, hogy miért csúsztak szét a kontinensek. Nem stimmel, de pusztán geofizikai alapon is, de nyilván fizikailag is, majd mindjárt mondom, hogy miért nem igaz a dolog. Ezt most csak azért mondtam, hogy ha az alapfizikai törvényekben az ember feltételez egy ilyen kozmológiai jellegű időbeli változást, akkor annak a speciális szaktudományokban egy csomó következménye van. Majd mindjárt látjuk, hogy még milyen következménye vannak, és egyebek között ezek cáfolták meg ezt a modellt. Szóval mindaz, amit eddig elmondtam, az, hogy kell mondani, nem hazudtam, elmondtam, hogy ilyen hipotézisek voltak, de ez ténybelileg nem igaz. Tehát ez a modell, ez ami Dirac kitalált, akármilyen nagy ember volt, ez nem igaz. Hogy lehet ezt belátni? Például nézzük meg, hogy mi történt a naprendszerrel, mi történt volna a naprendszerrel, hogyha ez a modell igaz lenne. A gravitációs állandó az idő reciprokával arányosan változik, tehát ma mondjuk ennyi, régen nagyobb volt. Menjünk vissza pár milliárd évre. Itt most egy olyan alapvető tényt kell kihasználni, amit az emberek nem szoktak eléggé érzékelni. Milyen öreg a Föld? Hát nagyon. És a világegyetem hát az is. De a kettő egymással összemérhető. A Föld 4,5 milliárd éves, ez durván szólva a világegyetem teljes életkorának a 13,7-nek az egyharmada. Tehát a világegyetem eddigi életkorának a kétharmadánál született a Föld. Nem olyasmi, hogy a rettenetesen régóta létező világnak az utolsó pillanataiban megszületett a Föld. Szokták mindig mondani ezt a geológiai órát, hogy a Földnek a teljes élete az egy 24 órában van összesűrítve, az utolsó másodpercekben született meg az ember, és az utolsó tized másodpercekben született meg a technika, és a még utolsó millió másodpercekben én. Hát ez igaz az emberre. De a Föld a világegyetemmel összehasonlítva már nem ilyen arányú, az ténylegesen az egyharmada. Tehát az, hogyha megnézzük a Földnek a régi korszakait, akkor az a világegyetem életkorával összemérhető dolog. Nem igaz az, hogy jó, hát változott kozmológiai méretekben, de geofizikai értelemben nem nagyon változott a gép. Nem. Hogyha tényleg igaz az, hogy a gravitációs arányzat az univerzum életkorával fordítva arányos, akkor a Földnek az életén belül rettentően erős változásokat okozott volna. Hát hogy néz ki a nap? A napot a gravitáció és a sugárzás egyensúlya tartja stacionális állapotba, a gravitáció húzna össze, a belsejében magfúziós folyamatok mennek, azok nyomják kifelé a sugárzást, és az egész egyensúlyban van. Mi történhetett régebben? Hogyha régen nagyobb volt a gravitáció, akkor ugyanazt a anyagdarabot jobban összehúzta a gravitáció. A belsejében emiatt nagyobb volt a nyomás, nagyobb volt a hőmérséklet, és gyorsabban mentek a magfúziós folyamatok, több energiát termelt időegység alatt, ezért nagyobb volt a hőmérséklet, a centrumban nagyobb volt a luminozitása. Több energiát sugárzott ki időegység alatt, tehát kisebb volt és sokkal fényesebb. Ennek a részleteinek utána lehet számolni a megfelelő modellek alapján. Pusztán abból, hogy a gravitációs állandóról feltételezzük, hogy régebben nagyobb volt, mondjuk másfélszer akkor, mint most, akkor ki lehet számolni, hogy akkor a nap mennyivel volt kisebb, és mennyivel volt fényesebb. Másrészt megnézhetjük a naprendszert, mint mechanikai objektumot, kering mondjuk itt a Föld. Miért kering itt a Föld? Hát hat rá a napnak a gravitációs vonzere. Hogyha ugyanez az objektum, ezt a másikat vonza, csak a G-t nagyobbnak választjuk, tehát visszamegyünk mondjuk pár milliárd évvel, amikor még nagyobb volt a G, akkor ugyanezt az objektumot közelebbi pályán húzta a részletek meg utána lehet számolni, a mechanikának megvannak a módszerei, hogy a lassú változásoknál hogy fog kiebb spirálozni a Föld, régebben közelebb keringett. Tehát egy korábban forróbb, nagyobb fényességű objektumhoz közel keringett a Föld. Milyen lehetett akkor itt a felszínen, milyen lehetettek a viszonyok? Jó meleg volt. Utána lehet számolni, mennyire volt meleg. Hát annyira meleg, hogy több száz fokkal melegebb, mint most. Ezek szerint nem voltak óceánok. Ezek szemben kísérleti tény, geológiai leleteik mutatják azt, hogy több mint 4 milliárd éve folyamatosan folyékony víz van a Földön. Az óceánok azok nem párologtak el és nem születtek meg újból. A kezdeti nagy katyvasz után, amikor a Föld összeállt, fölmelegedett, ez becsapódott, az kicsapódott, stb. Mindenféle, akkor néhányszor elvesztette a légkörét meg egyebeket, aztán jöttek az üstökösök, megszórták vízzel, és az a víz azóta itt van és azóta folyékony állapotban van. Természetesen ugye a fizikusok elég ravasz emberek, ezért bárki ki tud számolni egy olyan fizikai modellt, egy olyan légkörmodellt, hogy a légkörnek az összetételét folyamatosan úgy kell változtatni, hogy korábban, amikor nagy volt a napnak a fényessége és közelebb voltunk, akkor mondjuk jóval kevesebb széndioxid volt a légkörben, ezért kisebb volt az üvegházhatás, és akkor kijön, hogy a 20 fok volt a felszínen. Aztán később, hogy a nap gyengült, és a Föld meg messzebbre került, akkor a széndioxid elkezdett szaporodni, és beindult az üvegházhatás, és akkor is 20 fok volt a felszínen. Hát, hogy lenne valahogy központi termosztát, és nagyon ravaszul csavargatnák a széndioxid gombot rajta, akkor el lehetne érni, hogy annak ellenére a gravitációs állandó változik, annak ellenére folyamatosan a 0 és 100 fok közti intervallumban legyen a hőmérséklet, de ez nagyon mesterkért modell, és semmiféle természetes mechanizmus nem találtak arra, hogy ez így legyen. Tehát, ha nagyon akarnánk, akkor így lehetne szabályozni termosztáttal, de magát nem szabályozta így a Föld, hanem inkább instabilnak tűnik a jelenlegi állapot, tehát ha eltérnénk egyik meg másik irányból, akkor elérkeznénk, ugye mi a bolygóknak a két természetes állapot, az egyik a Vénusz, a másik a Mars. A Vénusz nagy a nyomás, nagy a hőmérséklet az üvegházhatás miatt, a Marson meg lecsapódott a légkör, most a napokban itt erről elég részletesen beszéltek itt kint az esőbe, és akkor a Mars lenne a másik természetes állapot az ilyen bolygóknak, a Föld a kettő között instabil állapotban van, és van, szerencsénk, hogy egyáltalán ilyen helyzetben van. Ezen külön töprengenek, hogy egyáltalán miért maradhat így. Lényeg az, hogy nem tudunk olyan természetes mechanizmust, ami ennek a változásnak a során ott tartotta volna a Földet, hogy folyamatosan megmaradja rajta a víz. Kísérletileg viszont látjuk a kőzetekből, hogy volt víz folyamatosan. Hát ez a modell, ez biztosan nem igaz, ez a gravitációs változás. Na de jó, hát ez duma-duma, közvetlenül mérni kell. Amennyiben a gravitációs állandó 1/ az idővel változik, akkor meglátom, hogy mennyi a relatív változás. Tehát adott értékhez képest a relatív változás, hát az ugye az idővel mínusz delta t per t-vel arányos. Hát a t, a teljes idő, az mondjuk 13 milliárd év, mondjuk mérítsd ki 10 évig. Akkor ez a delta t, ez 10 év, tehát 10 év alatt kb. 10⁻⁹-re egy milliárdot nyit változna a gravitációs állandó. Ha valakinek itt a laborban ilyeneket kéne mérni, egy milliárdot pontossággal mérni valamit, akkor nagyon morognak, de hát van egy olyan laboratóriumunk, ahol már tudunk ilyen pontossággal méricskelni, és ez megint a naprendszer. Itt a nap, kering a Föld, és vannak olyan űrszondák, amik nem a Föld, hanem a nap körül keringenek, már ugye az első pályára már most már 50 éve jöttik föl, és ezek a szondák, ezek rádiójeleket adnak, vagy radarozhatók, meg egyebek, és ezeknek lehet évekig, sőt évtizedekig követni a pályáját. És ezeknek a ezt utána lehet számolgatni, mert számítógépekkel, hogy ha vajon a gravitációs állandó ebben az ütemben változna, akkor ez alatt a 10 év alatt hogy változott volna meg a szondáknak a pályája. És meg lehet mérni, hogy hogy változott. Nyilván változik mindenféle állatövi porra való surlódás, meg a külső bolygó gravitációs hatása, meg arra ment egy üstökös és ráfújt, mindenféle ilyeneket figyelembe kell venni, mert nagyon piciny effektusokról van szó, de egyértelműen meg tudták mutatni, hogy nincs változás, tehát ez ilyen jellegű törvénye, ez a feltételezés, ez már akkora változásokat okozott volna a szondáknak a pályájában, hogy már ki lehetett volna mutatni, és nem mutatták ki. Tehát ez megint csak azt mutatja, hogy nincs ilyen változás. De hát más állandók változnak-e? Például, hogyha nem a gravitációs állandó, vagy az elektromos töltés, tehát elemi töltés, a Planck állandó, fénysebesség, stb., akkor nem a csillagászatban, a bolygómozgásban, hanem a fizikában, tehát a részecskék magfizikában, atomfizikában kell keresni a változásokat. És erre megint csak van egy nagyon érdekes kísérleti bizonyítékunk, ez a nevezetes Oklo reaktor. Oklo az Gabonban van, Afrikában, van egy uránbánya. Bányázták az uránt, hogy a uránban van 235-ös izotóp, ami kell nekünk a reaktorokba. Azt kell feldúsítani ahhoz, hogy jól lehessen a reaktorokat működtetni. Bányázták, és egyszer csak olyan részhez értek, ahol jóval kevesebb volt a 235-ös urán a közelben, mint a szomszédban. Hát azt gondolták, hogy az ellenség kezébe tette a lábát, és kibányázták, és elvitték a atomfegyverekhez szükséges uránt. Hát ezt kiderült, hogy nem jártál a semmiféle ellenség, hanem a természet maga elintézte dolgot. Valamikor ott működött egy természetes atomerőmű. Nem Csernobili típusú volt, hanem Paksi típusú, tehát vízhűtéses. A vizet elegáns módon egy folyó biztosította. Tehát jött a folyó, kimosta a szomszéd hegyekből ezt az urántartalmú kőzetet, vitte és a szükságon lerakta a rétegeket. Most egy idő után elég sok urán tartalma ásvány gyűlt össze ahhoz, hogy elérje a kritikus tömeget, és beindult a magreakció. Mi történik, amikor a magreakció van, hogy hőfejlődik. A víz, ami ott körülte volt, az ugyanúgy, mint a Paksi reaktorban, az moderálta, tehát lassította a neutronokat, egyben hűtötte a rendszert. Ha a reaktor megszalad, túlmelegszik, akkor mi történik? Akkor elforhatta maga fölött a vizet. És akkor leállt a magreakció, mert a víz nélkül nem ment, akkor nem lassultak a neutronok. Hát akkor a reaktor leállt. Jött a folyó, megint csak belepte, megint beindult a reakció. Egy szép negatív visszacsatolásos, szabályosan működő reaktor, ez 2 milliárd éve volt, és több millió évig működött. Időnként jött a folyó, időnként elterelődött, hát ott mozogtak a hegyek, följebb, lejjebb billegtek, stb. Erre ment, arra ment. Időnként bekapcsolt, időnként kikapcsolt, de amikor éppen ment, akkor ilyen szabályosan működött. És elhasználta a rádióaktív üzemanyagnak a jelentős részét, és amikor most utána elkezdik bányászni, hát akkor már nem találnak benne annyit, mert egy része elfogyott. Az egész folyamat nyilván jó bonyolult. Számítógépekkel utána lehet számolni, hogy adott típusú fizikai törvények, adott atommagok, ilyen-olyan viszonyok mellett, hogy fogy el, és miféle izotópok keletkeznek, milyen arányban, és mennyi marad. Utána számoltak, és stimmel. Nagyon stimmel. Tehát annyira, most is például egy ilyen atomerőművi kiégett fűtőelemet nézegetnek, hát abban nagyon sokféle atommag van. Miért is? Az uránmag ketté hasad, de nem pontosan felébe, hanem úgy statisztikusan. Körülbelül a felére, megnézzük, hogy az uránhoz képest a fele távolságban a periódusos rendszerben mi van, ott van egy csomó elem, és annak a atomjainak a keverékét kapjuk, egyik kicsit kisebb, másik kicsit nagyobb. Azért is nehéz feldolgozni, mert hát atomonként összekevert különböző anyagokról van szó, és ezt szét kell bagarászni, ráadásul nagy része rádióaktív, ezért veszélyes és bonyolult dolog a rádióaktív kiégett fűtőelemeknek a feldolgozása. Most az, hogy éppen mennyi keletkezik az egyes atomokból, erre statisztikai rádióban lehet következtetni a fizikai törvényekből. Ugye ezt ott is meg lehetett csinálni. Hogyha ezek a bizonyos állandók kicsit is mások lettek volna, tehát ezredeiknyivel változtak volna 2 milliárd éve, akkor egészen más adatot kaptunk volna ennek az izotóp elosztására, hogy melyik atomban milyen arányban keletkezett volna. És a jelenlegi paraméterekkel számolva sikerült rekonstruálni, tehát meg lehetett magyarázni azt, hogy melyik izotópból mennyi van, stimmel az elmélet és a kísérlet, és a paramétereknek más értékeivel meg nem stimmel. Ez azt jelenti, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt ezek az atomfizikai konstansok ugyanazok voltak, mint most. Nagyon pontosan, tehát ilyen néhány ezredik pontossággal ugyanazok voltak. Megint az 2 milliárd év, ez már megint összemérhető a világegyetemnek a 13 milliárd évével. Tehát az univerzum történetének 1/6-ával ezelőtt ezek a konstansok nagy pontossággal ugyanazok voltak, mint most, akkor nem várhatjuk azt, hogy drasztikusan nagyságrendekkel változzanak a világegyetem története során. Pillanatnyilag tehát azt lehet mondani, hogy legjobb tudomásunk szerint az összes ilyen változó állandó nem változik, hanem ténylegesen univerzális és ténylegesen állandó. A nagyszámoknak a hipotézis, a nagyszámoknak a létét azt valami más módon kell megmagyarázni. Hát van egy érdekes magyarázat, majd még lesz később szó egy külön előadásra, az antropikus elvvel és kapcsolatáról. Hát itt most mondok egy érdekes magyarázat arra, hogy miért is áll fenn az a furcsa kapcsolat a gravitációs állandó, meg a H, meg a C, meg a M, meg egyebek között, és az univerzum életkora között. Mit is jelent az univerzum életkora? Hát ez a mai korszaknak a koordinátája, az a idő, amikor ember van a világ. Mikor van ember a világban, amikor létrejöhet? Tehát mi kellett ahhoz, hogy ember létrejöjjön? Például kell szén, meg oxigén, meg egyéb ilyen izgalmas dolgok. Ki gyártotta ezt a szenet? A csillagok. Mi kell tehát ahhoz, hogy ember legyen a világban? Legalább egy csillaggenerációnak le kell élni az életét, aztán szétpuffanni és szétszórni a szupernova robbanással a legyártott nehezebb elemeket, aztán egy második csillaggenerációnak össze kell söpörni ezt a szemetet, és utána a maradékból, amit éppen nem ez vett meg a csillag, akkor mellett létrejött a bolygó, és azon aztán lehet esetleg amúgyban meg ember. Tehát legalább egy csillaggenerációnak végig kell élni az életét ahhoz, hogy valaki körülnézhessen a világban, és megszámolhassa, hogy egyáltalán mi van körülöttünk, és mekkora gravitációs állandó. A csillag életkorára viszont van atomfizikai modellünk. Ezt most nem akarom részletezni, de csak tessék végig gondolni, hogy mit kell figyelembe venni. Amiről az előbb már volt szó, hogy a csillag belsejében magfúziós folyamatok gyártják az energiát, a sugárzást, a gravitáció összehúz, az egész egyensúlyban van. Ki lehet számolni ebből, hogy milyen meleg van benne. Akkor külön magfizikából az ember erről beszél, hogy adott hőmérsékleten milyen intenzitással mennek a magfizikai folyamatok, mennyi energia szabadul föl, hogy függ ez a hőmérséklettől, nyomástól, egyéb paraméterektől. Akkor ki lehet számítani, hogy egy adott méretű, adott tömegű csillag mekkorára húzódik össze, mennyi egy energiát termel időegység alatt. És ki lehet számolni azt, hogy mennyi az összenergia készlete. Tehát a MC négyzet energiájának kb. 1%-a az, ami felszabadulhat. Tehát amikor a protonok egyesülnek héliummagokká, akkor kb. 1%-os nagyság az energiafelszabadulás. Antianyag hajtóművektől még messze vagyunk, ugye ott 100% lenne, itt kb. 1%. És akkor kiszámolhatjuk, hogy a teljes csillagnak az üzemanyaga mennyi idő alatt fogy el, és ez alatt mennyi energiát sugároz ki, stb. Ezt még ki lehet számolni. És akkor ez mind kifejezhető atomfizikai konstansokkal. És egy ilyen jellegű képletet kapunk. Van benne Planck állandó, elektromos töltés, a proton tömeg, elektron tömeg, itt kicsit bonyolultabb, mert mind a kétféle tömeget figyelnek, a gravitációs, meg fénysebesség, meg ilyesmi. Szóval ezeknek a részfolyamatoknak a leírásánál minden az ember előveszi az adott fizikai tudományáknak a tudatait, és ezekben mind szerepelnek ezek a konstansok. És ebből végül, ha elég sokáig számolgatunk, akkor kapunk egy képletet, megmondjuk, hogy hogy lehet kifejezni a csillagnak az életkorát atomfizikai adatokkal. Ha visszalapozunk, akkor ez az összefüggés, ez pont ugyanaz, ami a 1142 volt egyik oldalon, már a másik oldalon, és a szereplő konstansok, ott a G-re volt kifejezve, egyik oldalt volt a G, másik oldalt ezek az adatok. Itt most azt kaptuk, hogy a csillagnak az életkora, hogy fejezhető ki atomfizikai konstansokkal. Ott a G volt ide kiemelve, és itt szerepelt az, hogy 1 per az univerzumnak az életkora. Most azt mondjuk, hogy az univerzum életkora legalább annyi, mint egy csillag életkora, hiszen akkor, amikor az ember körülnéz, akkor már legalább egy csillaggeneráció lement. És ha ide konkrétan behelyettesítjük a számadatokat, akkor kb. 10 milliárd évet kapunk. Hát a nap is kb. 10 milliárd évig érdekel, abból a felét már letöltötte. Tehát úgy kell értelmezni ezt az összefüggést, hogy mi ma vagyunk itt. Tehát ez az adat, ez nem úgy általában az univerzum életkor, hanem ez az a korszak, amikor mi körülnézünk a világban. A Dirac elméletében fennállt a kapcsolat a G meg a életkor között, és ő azt mondta, hogy ennek mindig fenn kell állnia. Mi most ezt úgy értelmezzük, hogy ez nem mindig áll fenn. Most éppen ez a bizonyos kapcsolat, hogy az univerzum életkor és a G ilyen viszonyban van, ahol a K az ezekből a konstansokból összerakható, az ma érvényes. De ma az nem akármilyen pillanat, hanem a ma az egy olyan pillanat, amikor van ember a világban. Korábban nem volt. Hát később ne legyen arról, majd gondoskodunk. Tehát mindesetre ahhoz, hogy mi körülnézhessünk, ahhoz ilyen idősnek kell lenni az univerzumnak, és emögött a képlet mögött részletes atomfizikai számítások állnak. Tehát az, hogy ilyen kapcsolatban áll ez a két paraméter egymással, ez igazából a csillagkorszaknak a jellemzője, amikor éppen csillagok vannak a világban, és akkor emiatt lehet ember is. Tehát itt most nem egy univerzális kapcsolatról van szó, ami mindig fennáll, hanem abban a pillanatban, amikor mi körülnézhetünk a világban, akkor éppen ez fennáll. Tehát egy ilyen kapcsolatot azon az alapon magyaráztak ki, ez kb. 20 éve született ez az ötlet ennek a régi problémának a megmagyarázásának, azon az alapon magyarázták ki, hogy mi most itt vagyunk a világban. Majd látni fogjuk egy külön előadáson, hogy ez az ötlet, hogy az ember nem elhanyagolható tényező világértelemben, ez nagyon sok érdekes gondolathoz vezet. És hogy még egy ilyen utolsó gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy na jó, hát akkor a mi világunkban konstansok, ezek a konstansok, de tényleg annyira konstansok lehetne máshol másképp? Hogyha nem azt nézzük, hogy időben változik, hanem ahol máshol máskor. Hát ameddig mi ellátunk a világban, az olyan 13 milliárd fényév sugarú gömb, azon belül ugyanilyenek a konstansok a legjobb tudomásunk szerint. Akkor azon túl, nyilván az ember azt mondja, hogy hát, ha egy kicsit messzire nézek a világba, ellátok 13 milliárd fényévig, 15 milliárd fényév, ott a sorompó, ott állnak a bakterok, és mondják, hogy eddig és ne tovább. Azt képzelek oda, amit akarok, mert úgyse látom. Mert ott lehet a mennyország, vagy ott onnantól kezdve saktáblaszerű a világ, és ott állnak térben a bástyák. Mindent oda lehet képzelni, rajzoltak ilyen dolgokat. Például, az ember egy kicsit tudományosabban akar dolgozni, akkor felvetheti ezt a buborék inflációs modellt. Az inflációs kozmológiáról majd megint egy külön előadás lesz, most csak annyit vetek előre belőle, hogy van egy olyan modell, hogy az egész világ egyetem tágul, és ezen belül külön kis buborékok pattannak ki ott a semmiből, és egy-egy ilyen buboréknak a belsejében vagyunk mi. Az egésznek a tágulási üteme olyan, hogy a nagy világ az gyorsabban tágul, mint ezek, és nem fognak összeérni a buborékok. Az egy másik modell, amikor összeérnek. De hogyha ezek nem érnek össze, akkor az egész tágul, és közben újabb meg újabb buborékok pattannak ki. És ennek a modellnek az egyik változója szerint, változata szerint a különböző buborékokban mások a fizikai konstansok. Tehát egyikben az elektromos töltés ennyi, másikban annyi, és ennek következtében más lesz a fizika. Olyan értelem, hogy van egy komplett fizika, ami az egészet belengi, tehát ugyanazok a fizikai képletek, csak a konstansok a különböző helyeken mások. Ez, amit úgy lehet mondani, hogy variációk egy fizikára. Tehát egy fizika van, csak a benne szereplő paraméterek mások. Ez kicsit ahhoz hasonló, mint hogy a Newton törvények mindenhol érvényesek, de ennek az ember elbír képzelni különböző naprendszereket. Mindenki marhára csodálkozott volna, hogy amikor most távcsövekkel felfedezik a szomszéd naprendszereket, mindegyikben 9 bolygó van és pont akkorák, mint a mi naprendszerünkben. Hú, ez nagyon furcsa lett volna. Azon senki sem csodálkozik, hogy minden atom egyforma. Most, hogy minden naprendszer egyforma lenne, az nagyon megdöbbentő lenne. Ezen megint érdemes elgondolkodni, hogy egyiken nem csodálkozunk, másikon csodálkozunk, ez végül szocializációs kérdés. De úgy gondoljuk, hogy a naprendszereket sok helyi véletlen folyamat hozta létre. Hát ebben a modellben megint az történik, hogy ezeknek a természeti állandóknak a beállása ugyanazon nagy globális fizikán belül, az, hogy éppen mennyi lesz mondjuk az elektromos töltés, az egy helyi véletlen. Mondok egy durva hasonlatot, hogy egy áll a hegyen a ceruza, aztán eldől, meredől el. Hát az a helyi véletlen. Sok ceruzát leállítok egymásra párhuzamosan, egyik eredől, másik aradől, amaradől. Hogyha van egy olyan folyamat, ami arra érzékeny, hogy mennyi lesz ennek az eredőt ceruzának az x-koordinátája, egyiknél ennyi lesz, másiknál negatív, harmadiknál hosszabb lesz, mert éppen arra felé dőlt, és ebben a modellben tényleg például az elektromos töltés az úgy adódik, mint egy ilyen eldőlő vektornak az egyik koordinátája. Éppen mennyi? Hát az a véletlen nem múlik. Egyikben eredőlt, másikban aradőlt, és a különböző buborékokban másképp állnak be ezek az értékek, és ezért emiatt mások lesznek a fizikai törvények. Az alaptörvények ugyanazok, viszont például egyikben lesznek atomok, másikban nem lesznek atomok, egyikben nagyon hamar véget ér az ősrobbanás, és összeomlik a világ, másikban sokáig, a harmadikban olyan gyorsan szétspriccel, hogy nem lesznek benne galaxisok, stb. Lehet variálgatni. És némelyik buborékban éppen véletlenül úgy állnak össze a paraméterek, hogy abban éppen lehet élet, és akkor azokat a paramétereket fogjuk észlelni, aztán csodálkozunk, hogy miért állnak fenn ezek az összefüggések. Ilyen értelemben akkor változhatnak az állandóink, csak ezt természetesen sosem fogjuk megtudni, mert a fénysebességnek a határa miatt sosem fogunk kijutni ebből a buborékból, és nem tudunk átmenni a másikba. Ezt közvetett módon lehet egy ilyen modellt igazolni, ez inkább olyan esztétikai, meg önmegnyugtató dolog, hogy a világ az nagyobb, mint amit látunk, és még sok, hogy kell mondani, sok dolgok vannak Földön, és egen hát még azon túl, de ezt közvetlenül nem fog tapasztalni. Természetesen, hogy ha valaki majd feltalálja azt a piros gombot, amit a Han Solo megnyom, és akkor így ugranak szét a csillagok, és fénysebességre gyorsabban menjünk, akkor majd meg lehet nézni a másikat is, de ebben pillanatnyilag nem bízunk. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, és legközelebb majd még izgalmasabb dolgokkal folytatjuk. Köszönöm.